Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét. Hirdessétek tetteit a népek közt. Énekeljetek, zengjetek zsoltárt neki. Emlegessétek minden csodáját. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Valljuk az énekszerzővel együtt, drága dolog az Úristen dicsérni, énekeljük a 450. dicséretünk első verszakát Isten tiszteletünk kezdetén. Foglaljuk el a helyünket, és énekeljük a 277. dicséretünket. 277. énekünk így kezdődik. Gondviselő jó atyám vagy, ó én édes Istenem. Az első 3 verszakát énekeljük ennek a dicséretünknek.
Thank you.
ami segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, figyeljünk együtt Isten szavára, amely most a Királyok második könyve 25. fejezetéből hangzik hozzánk, a 8. verstől a 21. versig terjedő szakaszból a következőképpen. Az 5. hónap 7-én Nebukadnezer királynak, Babilónia királyának 19. évében eljött Nebuzaradán testőrparancsnok, Babilónia királyának az udvari embere Jeruzsálembe. Felgyújtotta az Úr házát és a királyi palotát, fölperzselte Jeruzsálem minden házát és valamennyi nagy palotáját. A testőrparancsnokkal levő egész káldeus haderő pedig lerombolta Jeruzsálem várfalait körös körül. A városban megmaradt többi népet, meg az átpártolókat, akik Babilónia királyához pártoltak, a maradék népességgel együtt fogságba hurcolta Nebuzaradán testőrparancsnok. Csak az ország nincstelenjeiből hagyott otthon a testőrparancsnok, szőlőműveseknek és mezei munkásoknak. Összetörték a káldeusok az úrházánál levő részoszlopokat, továbbá az úrházához tartozó mosdóállványokat, meg a résztengert, és a rezet elvitték Babilóniába. Elvitték a fazekakat, a lapátokat, a késeket, a serpenyőket és minden rézeszközt, amelyekkel a szent szolgálatot szokták végezni. Elvitte a testőrparancsnok a szenes serpenyőket és a hintőedényeket is, mindent, ami csak aranyból és ezüstből volt. A két oszlopban, az egyetlen résztengerben és a mosdóállványokban, amelyeket Salamon készítetett az úrházához, mindezekben a tárgyakban megmérhetetlen súlyú rész volt. Az egyik oszlop 18 könyök magas volt, és rész oszlopfő volt rajta. Az oszlopfő 3 könyök magas volt, és az oszlopfőn körös körül recézet meg gránátalma volt, mind részből. Ugyanilyen recézete volt a másik oszlopnak is. Elvitte a testőrparancsnok Szerájá főpapot, meg Cefaniá papot, a helyettesét és 3 ajtóőrt. Elvitt egy főembert is a városból, aki a harcosok parancsnoka volt. 5 embert a király személyes környezetéből, akiket a városban találtak, továbbá a hadsereg parancsnok írnokát, aki fegyverbe szokta hívni az ország hadinépét, végül 60 férfit az ország népéből, akiket ott találtak a városban. Fogta és elvitte őket Nebuzaradán testőrparancsnok Babilónia királyához, Riblába. Babilónia királya pedig levágatta, megölette őket Riblában, Hamát földjén. Így kellett fogságba mennie Júdának saját földjéről. Most foglaljuk el a helyünket, hajtsuk meg a fejünket, és fohászkodjunk imádságban Urunkhoz. Urunk Istenünk, hálásak vagyunk azért, hogy Te nem valahol a messzeségben trónoló Isten vagy, hanem olyan Úr, aki közel jöttél hozzánk emberekhez, aki szövetséget kötöttél emberekkel, szövetséget kötöttél a zsidó néppel. Olyan Úr vagy, aki világosan a néped elé adtad a szövetség feltételeit, és azt is kijelentetted, hogy Te hűséges maradsz népedhez. De mindabból, amit elmondtál, azt is megérthették, hogy mi lesz a következménye annak, ha megtörik a szövetséget. Slám, most ez az ige szakasz, amelyet elénk adtál, éppen erről szól. Urunk, megretten a szívünk, amikor halljuk ezt, amikor olvassuk ezt. Hiszen a saját életünkre kell gondolnunk, arra, hogy vajon mi mit teszünk azzal a szövetséggel, amelybe bennünket is kegyelmedből befogadtál. Vajon mi hogyan élünk, hogyan viszonyulunk hozzád? Urunk, arra kérünk, bocsáss meg nekünk minden vétkünket, minden mulasztásunkat, és köszönjük neked azt, hogy a Szentírásból azt is megláthatjuk, hogy te azért biztosítasz a maradéknak lehetőséget az újrakezdésre, és úgy fohászkodunk most hozzád, hogy nekünk is add meg ezt, hogy hadd lehessen az életünk folytatása egészen másmilyen, mostantól kezdve, hogy hadd láthassuk meg mindnyájan mindazt, amivel megbántottunk eddig téged, s tudjuk azt őszinte bűnbánattal megvallani, elmondani neked, és kérni segítségedet, szabadításodat, hogy elhagyhassuk azt, hadd élhessünk valóban neked tetsző életet, hogy hadd tudjunk igazán rád figyelni, és odaszánni magunkat a te követésedre, a te szolgálatodra, hogy megismerhessük ennek tiszta örömét. Áldj meg, kérünk, így bennünket most ígéddel, áldj meg bennünket szent lelkeddel, nyisd meg a szíveinket, hogy odáig juthasson szavad. Jézus Krisztusért, a te egyszülött fiadért kérünk, áld meg egész Isten tiszteletünket. Amen. Isten ígének hallgatására készülve, a 372. dicséretünk első verszakát énekeljük. 372. énekünk így kezdődik. Könyörögjünk az Istennek, szent lelkének, bocsássa ki magas mennyből fénylő világát. A mi Isten tiszteletünk további megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Istennek igéjét a Zsoltárok könyvéből olvasom, a 74. Zsoltárt. Miért vetettél el, Istenem, oly régóta? Miért lángol haragod legelőtt nyája ellen? Gondolj gyülekezetedre, amelyet hajdan létrehoztál, örökségedre, a néptörzsre, amelyet megváltottál, a Sion hegyére, amelyen laktál. Irányíts lépteidet a régi romokra. Szentélyedben az ellenség mindent lerombolt. Ellenségeid ordítoztak kijelentésed helyén, és kitűzték ott jelvényeiket. Olyanok voltak, mint akik a sűrű fák közt fejszét emelnek magasra. Még faragványait is mind összetörték, fejszékkel és baltákkal. Lángba borították szent helyet, porigalázták nevet hajlékát. Igázzuk le őket egészen, mondták magukban, és fölperzselték az országban Isten minden hajlékát. Jeleket nem látunk, próféta nincs többé, és senki sem tudja, meddig tart ez még. Isten meddig gyalázhat az ellenfél? Örökké csúfolhatja nevedet az ellenség? Miért tartod vissza kezedet? Emeld föl jobbodat, végezz velük. De Isten, a királyom kezdettől fogva, aki szabadító tetteket vitt véghez a földön. Te szorítottad vissza erőddel a tengert, te törted össze a tengeri szörnyek fejét. Te zúztad szét a Leviátán fejeit, és a puszta népének adtad eledelül. Te fakasztottál forrást és patakot, te szárítottál ki bővízű folyókat. Tiéd a nappal, az éjjel is tiéd. Te tetted helyükre a csillagokat s a napot. Te szabtad meg a föld minden határát, te alkottál nyarat és telet. Erre emlékezz, Uram, mert ellenség gyaláz, és bolond nép csúfolja nevedet. Ne dobd oda gerlicédet a vadaknak, nyomorultjaid életéről ne feledkezz el végképp. Tekints szövetségedre, mert erőszakkal vannak tele az ország legdugottabb helyei is. Ne maradjon meggyalázva az elnyomott, dicsérje nevedet a nyomorult és a szegény. Szállj perbe, perelj Istenem, gondold meg, hogy a bolond mennyire gyaláz téged szüntelen. Ne felejtsd el ellenségeid hangját, támadóid egyre növekvő zajongását. Amen. A bibliaolvasó kalauzunk a Zsoltárok könyvét kezdte el hozni így főigeként mindennapi olvasásra, és ez a mai kijelölt szakasz. Ezért úgy gondoltam, hogy egy-két bevezető gondolatot mondanék a magáról a Zsoltárok könyvéről. Az Ószövetség könyveit a Héber Biblia három nagy csoportba osztja. Az első a Tóra, ami a törvény, ez a Mózes öt könyve. Aztán a második rész a Proféták, és végül a harmadik a Szentiratok, ide tartozik a Zsoltárok könyve. Ez az ótestamentumi gyülekezet Isten tiszteleti énekes könyve volt, ahogy a mai Isten tiszteleteken is énekeljük a 150 Zsoltárt, amit Szent Simonnál Arbert fordított. A Zsoltár szó értelme Istenes ének, Istenes énekek könyve. Minden egyes ének egy alkalmi költemény, egy adott helyzetből fakad. A nép életében különböző eseményeket, érzéseket, gondolatokat, imádságokat fogalmaz meg. Több műfa is van. A legismertebb a himnusz vagy dicséret. Aztán vannak hálaadó, tanító, példabeszédes zsoltárok és királyzsoltárok is. Végül pedig a Jeremiádok, ami azt jelenti panasz. A mai felolvasott Zsoltár, a 74. Zsoltár is, egy panasz. Az író kesereg a templom pusztulása miatt. Ez egy olyan különleges helyzetben született, amikor a zsidó népet éppen a babiloni fogságba hurcoltatja el Nebukadnezár király, és nem elég, hogy szolgává teszi a népet, még a templomot, az Úr házát is felgyújtatta. Miután kifosztotta és elhurcolta a szentedényeket, még a főpapot és a helyettesét is elviteti, akiket, ahogy olvastuk, végül kivégeztet. Ezzel a zsidó népet Nebukadnezár kifosztotta, semmivé tette. Hiszen az ő életüknek az alapja az Istennel való kapcsolat ápolása és fenntartása volt, aminek az eszköze a főpap, a templom és az áldozatok bemutatása volt. Miért tette mindezt Nebukadnezár? Az akkori kor szokása volt, hogy amikor leigáztak egy népet, akkor elpusztítottak mindent, ami a régi királyhoz tartozott. A feleségeket ágyassá tették, az utódokat kivégezték, ezzel is jelezték az új király hatalmát. Ez
A zsidó nép esetében is így történt. Csak hogy számukra az igazi király maga Isten. Ezért Nebukadnecárnak magával, Istennel kellett szembeszállnia. Ezt pedig úgy tudta, ha lerombolja a templomot. Ahhoz, hogy Nebukadnecár legitim király lehessen, le kellett rombolnia az Isten házát. Az akkori pogány népek vallása szerint maga a király Isten volt. Így a zsidó nép nem csak fizikai szolgaságot kapott, hanem szellemi, hitbeli elnyomást is kellett szenvednie. Erről tesz bizonyságot Dániel könyve, ahol Dániel nem tagadja meg a hitét, és még a tüzes kemencébe is bevetik, azért, hogy pusztuljon a héberek Istenbe vetett hite. A cél az volt, hogy pusztuljon minden, ami a régi kultuszhoz, a régi királyhoz kapcsolta a népet. Ez a 74. zsoltár, ez a pusztulás miatt íródott, a legnagyobb veszteség és gyászt fogalmazza meg, amit a nép magától, Istentől kapott. A kezdővers egy tipikus emberi kérdéssel indul. Miért? Miért engedte mindezt az Isten? Amikor semmi nem úgy van, ahogy az ember elképzelte, amikor már csak a romokat látja maga körül, akkor megszólal a keserűség. Az író újra és újra elmeséli Istennek, hogy gyalázták meg a szentét. Panaszkodik, és az értetlenségét magyarázza. Hogy történhetett meg mindez? Lángba borították szent helyedet, forigalázták neved hajlékát. Nem tud mit kezdeni a sok szörnyűséggel. Nem érti, hogy lehetséges egy ilyen hatalmas Istennel ilyet tenni, hogy lerombolják a házát. Úgy gondolták, hogy így megszakad a kapcsolatuk magával, Istennel. Hiszen eltörölték azt a helyet, ahol bűnbocsánatot kaptak, ahol Isten tisztelhették, magasztalhatták. Már csak a történet író jegyzi meg a királyok könyvében, hogy mindez az Úr haragja miatt történt, és elvetette őket maga elől. A zsoltáríró nem beszél a pusztulást megelőző bűnökről, csak áll kifosztottan az Isten előtt, és kesereg. Hiszen a bűnös ember előbb-utóbb kifosztottan és összeomolva áll oda Isten elé. Mivel az ember magától észre sem veszi a saját bűneit, már csak a bűn következményével, Isten büntetésével kap észhez. Mert így kap lehetőséget a halálba rohanó útról, az élet felé vezető útra áttérni. Ahogy a 394. dicséret mondja, az bünteti, kit szeret. Mert enélkül a figyelmeztetés nélkül olyanok vagyunk, mint a farkasok. Egy hagyomány szerint az eszkimő úgy ejti el a farkast, hogy belemártja a kispengéjét egy állat vérébe. Majd hagyja azt ráfagyni. Majd újabb és újabb rétegeket visz fel, amíg a kispengét már nem lehet látni. Ekkor a pengével felfelé a földbe rögzíti a tört. A farkas pedig vérszomját csillapítva megnyalja a tört. És rákapva az ízére, egyre erőteljesebben és gyorsabban nyaldossa az éles pengét. Lázasan, a vérrel megittasulva, erősebben és erősebben nyalja tovább a pengét, és vérszomja olyan méretet ölt, hogy nem veszi észre, ahogy a penge vágást ejt a saját nyelvén. Azt a pillanatot sem veszi észre, amikortól fogva már saját meleg vérével enyhíti csillapíthatatlan vérszomját. A húsevői étvágytól hajtva többre vágyik, aztán reggelre holtan fekszik a havom. Így öl meg a saját bűnös emberi vágyunk, bennünket is, embereket. Észre sem vesszük, amikor már olyan erőteljes függőségben vagy szokásrendszerben élünk, amelyet Isten rossznak lát, és nem tűri meg maga mellett, vagy maga helye az életünkben. Valójában hálásak lehetünk Istennek, hogy megelőzi a bűnös ösztöneink végkifejletét, és megdorgál, megbüntet, még azelőtt, mielőtt késő lenne. Amire sokszor az ember értetlenül és haraggal feled, ahogy a Zsoltár író is tette. Miért tartod vissza kezedet? Emeld föl jobbodat, végezz velük. A szemed szemért törvény alapján természetes volt, hogy Isten segítségét kérje a rabláncok leveréséhez. Könyörgésbe kezd, mégpedig úgy, hogy emlékezteti Istent, milyen nagy tetteket hajtott ő végre. Emlékezteti Isten, hogy milyen sokat tett annak idején ezért a népért. Melyik emlékezteti arra, hogy milyen szövetségben voltak ők egykor. Emlékezteti arra, hogy ők mennyire szerették annak idején őt. Mindeközben pedig próbálja Istent meggyőzni arról, hogy magának Istennek is rossz az elnyomás, mert az ő nevét gyalázzák szüntelen. Emlékezteti, hogy nem maradhat ez a nép elnyomva, mert ez számára sem jó, mert így a kifosztott nép nem tud neki áldozni, és nem tűrheti Isten, hogy gyalázzák az ő nevét. A zsoltáríró még nem érthette meg, hogy mi lett volna a zsidó néppel, ha nem kerül fogságba. Talán soha nem tértek volna vissza az Úr útjára. Isten számára a fogság és a templom pusztulása eszköz volt. Az író emberi szemmel tekint az Isten haragjára, és nem érti, Isten miért engedte a templomot felégettetni. Csak mi látjuk, hogy ő értük. Milyen nagy dolog, hogy Isten számára nincs kedvesebb dolog a világon az embernél, amit föl ne áldozna azért, hogy a bűnös megtérjen és éljen. Isten ebben a helyzetben a templomot adta a népéért. Szabadságát vette el, hogy figyelmeztesse őket nélküle, semmit sem ér az életük. A kiüresedett kultuszt eltörölte, hogy ráébredjenek a hívek, hogy mit veszítettek el. De nem így vagyunk mi is, a mai kor embere? Sokszor már csak akkor értékelünk embereket, amikor már nincsenek velünk. Akkor értékeljük Isten áldásait, amikor megvonja azokat tőlünk. Tudunk-e jól élni azzal, amink van? Vagy olyan gyülekezet vagyunk, mint a zsidó nép, akik már csak akkor vették észre, milyen kincsük volt, amikor a templom leégett? Mert mi történik akkor, ha a templom leég? A zsidó nép és Isten közé egy fal kerül. Megszűnik a kultusz. Vagyis az, amikor az ember Istennel találkozik és hódol neki. Amikor Isten az embert a színe elé engedi. Ez a hódolat, a kultusz. Kell hozzá hely, idő, szent cselekmény, szent társalgás. Vagyis egy templom, ünnep, áldozat, ige hirdetés, ima és ének. Az egész lelki élet középpontja, agya és szíve a templom volt. Állandó szertartásaival, gyülekezeti és magányos Isten tiszteleteket magába foglaló szent szolgálatával. A templom leégésével megszűnt a lelki élet központja. a kultusz helye. Vajon van-e ennél nagyobb büntetés, amikor Isten önmagát vonja meg az őt szolgáló emberektől? Mindezt azért, mert olyan vezetőjük volt az ország élén, aki az egész népet romlásba vitte. Akit Isten nem szeretett, mert azt tette, amit rossznak lát az Úr. Egészen úgy, ahogy az elődjei tették. A rossz vezető miatt szenvedett egy egész nép. És kaptak olyan büntetést, ami nem csak a fizikai élet számára volt nehéz, hanem a lelki, szellemi élet is nyomorba került. Erre a csapásra pedig senki sem volt felkészülve. És mégis, az elnyomásban kimunkálódott a zsidó népben a ragaszkodás, a reménység, hogy Isten megbocsájt nekik, és újra megerősíti velük a szövetséget. De mit jelent mindez a 21. század emberének? Azt, hogy a csapások, a katasztrófák láttán gondolkozzon el. Mennyi mindent vétett az emberiség, önmaga, környezete és Isten ellen. A jeruzsálemi templom pusztulása láttán pedig látnunk kell, hogy Isten lélek, és nem zárható falak közé. Mindenhol jelen van, és mindenhol megtalálható. Bárhol megszólítható. De miért estek akkor kétségbe a zsidók? Azért, mert nekik még nem volt abban az időben Krisztusuk. Mert Jézusban jött el az új szövetség, amely eltörölte a templomban történő véres áldozati kultusz. Mert egyszer és mindenkorra feláldoztatott Jézus Krisztus, és az ő vére elmosta az egész emberiség bűnét. Ezért bocsájt meg nekünk az Isten. Az akkori népért a templomot áldozta fel. Értünk, a saját fiát adta, hogy ne kelljen nélküle élnünk és meghalnunk. Mert az a fal, ami az őszövetségi nép és Isten között volt, Krisztusban leomlott. Így mi kegyelemből Istennel kapcsolatban lehetünk, és nincs szükségünk a jeruzsálemi templom falaira. Nem úgy az ortodox hithű zsidóknak, akik a mai napig odavándorolnak, és ott imádkoznak a romok mellett. Mert a templom már mi magunk vagyunk. A Szent Lélek templomai vagyunk. Egyen, egyenként. És ha leég az épület, az Isten tiszteleti hely, a kultusz, az megmarad. Mert mi leszünk az egész lelki élet központjává. Templommá, állandó szertartásokkal és gyülekezeti és magányos istentiszteleteket magába foglaló szent szolgálattá válik az életünk. És bármit hoz a jövő, ott van a reménységünk, hogy minket semmi sem választhat el az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Amen. Ige hirdetésre felelve énekeljük a 391. dicséretünk első versét. Így kezdődik: vedd el, Úristen, rólunk haragodat. Thank you. hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked a te figyelmeztetésedet. Köszönjük neked, hogy nem rögtön odavágsz, amikor rosszat teszünk, hanem előtte figyelmeztetsz bennünket. Köszönjük neked az intő példát. A zsidó nép láttán könyörögve kérünk, hogy taníts bennünket bűnbánatot tartani. Taníts bennünket tényleg egyedül rád figyelni. Ne úgy járjunk, ahogy ők. Taníts bennünket jól élni azzal, amink van. Köszönjük neked a templomunkat. Köszönjük neked azt, hogy ilyen gyönyörűen nézhet ki, és hogy volt pénz arra, hogy felújítsuk. Köszönjük neked, hogy te szereted ezt a helyet, és hogy szeretsz bennünket. Ezért figyelmeztet, hogy ha minden kívülről jónak mutatkozik, akkor is nézzünk bele a szívünkbe, a belső dolgainkba, hogy ott is minden rendben van-e. Uram, megvalljuk előtted, hogy nem mindig rád figyelünk. Megvalljuk előtted, hogy sokszor a világ dolgaival törődünk. Sokszor nem a te mércét szerint mérünk másoknak, hanem a világ szerinti mérce alapján. Bocsáss meg nekünk, hogy a szánkkal vallunk téged, a szívünk akar hozzád tartozni, de a tetteink mégsem tud rólad árulkodni. Kérünk azért, hogy te adj nekünk kezeket, tetteket, cselekedeteket, amelyek tényleg itt az utolsó időkben rád mutatnak, hogy ne kárhozzanak el emberek körülöttünk azért, mert mi tétlenül csak a saját dolgainkkal foglalkoztunk. Kérünk, Urunk, hogy te adj nekünk küldetést, feladatokat, hogy itt Budaörsön megtaláljuk a helyünket, az utat az emberekhez. Mert olyan kincsünk van, aminél nincs nagyobb kincs. Urunk, olyan jó, hogy te velünk vagy, hogy te megtartasz bennünket minden bukásunk ellenére. Köszönjük neked a te jelenlétedet, mert te vagy a mi kincsünk, megvalljuk, Urunk. És kérünk a mindennapi problémákért, a küzdelmeinkért, a harcainkért. Te látod, milyen nehéz keresztényként ebben a világban élni, hogy mennyi nehézséggel számolunk, és szinte lehetetlenségig küzdünk bizonyos helyzetekben. Te látod, hogy mi is csak emberek vagyunk, haraggal, dűvel. Te látod, hogy mennyire tud fájni a mi szívünk, és mennyire tudunk szomorkodni egy-egy veszteség felett is, legyen ez akár anyagi vagy emberi. Így kérünk most a gyászolókért, akik szerettüket veszítették el. Könyörgünk, te adj nekik enyhülést a fájdalmukra. Te tölts be a magányos perceket, a magányos pillanatokat. Kérünk, Urunk, a betegekért is. Te gyógyítsd őket, te hordozd őket, és Urunk, legyen meg a te akaratod. Hogyha elszorítasz egy-egy embert a beteg ágyról, tudjuk elengedni. Urunk, köszönjük neked azt, hogy a halál hozzá tartozik az élethez, és hogy ez nem az élet vége, hanem egy új életnek a kezdete. Köszönjük neked, hogy mindent a te kezedből vehetünk el, és a te kezedbe tehetünk vissza. Így kérünk a hétköznapjainkért. Áldj meg bennünket. Amen. Imádkozzuk együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint amiben úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg a hirdetéseket.
Hála Istennek valóban, hogy van templomunk, hogy mi még összejöhetünk és hallgathatjuk Isten szavát itt, és így ezzel a hálával a szívemben hívom és várom a kedves testvéreket a ránk következő hét gyülekezeti alkalmaira is. Holnap este, tehát hétfő este 6 órától Isten tiszteletet tartunk itt a templomunkban. Csütörtökön ugyancsak 6 órai kezdettel gyülekezeti biblia óra lesz, ugyancsak itt a templomban. Pénteken este 6 órára a fiatalokat várjuk, biblia órára az alapsori gyülekezeti helyiségünkbe. Egy hét múlva vasárnap is, ha Isten éltet bennünket, akkor Isten tiszteletet tartunk a szokott időben, tehát 10 órától. És hirdetem azt is, hogy a nyári szünet után most már a gyermekek számára is lesz gyermekisten tisztelet foglalkozás, tehát a gyermekeket a lenti alaksori helyiségbe vihetjük, és az Isten tisztelettel egy időben nekik is lesz gyermekisten tisztelet. Hirdetem azt is, hogy egy hét múlva vasárnap, Isten tisztelet után imaórát is tartunk még lent a gyülekezeti helyiségünkben. Örömmel hirdetem azt is a testvéreknek, hogy újra lesz lehetőségünk gyönyörű szép orgona muzsikát hallgatni. Gyülekezetünk szervezésében, jótékonysági hangverseny keretében András Lívik orgona művész Németországból játszik majd Bach, Buxtehude és Mozart műveket szeptember 14-én pénteken este 7 órától az evangélikus templomban. Hála Istennek, eddig lent az alaksorban létrehozhattunk egy új gyülekezeti helyiséget, kialakíthattunk egy új gyülekezeti konyhát, illetve mellékhelyiségeket, és felújíthattuk az irodánkat. Hátra van még a meglévő gyülekezeti teremnek a felújítása. Ez a hangverseny jótékonysági hangverseny lesz, és az adományok ezt a célt szolgálják, tehát a meglévő gyülekezeti helyiségünknek a felújítását segítik. Elhelyeztünk hátul a persely mellett szórólapokat, arra kérem a testvéreket, hogy vigyünk magunkkal saját részünkre is, és vigyünk és osztjuk ezeket a szórólapokat az ismerőseink, szomszédaink, munkatársaink között is, hogy minél többet tudjanak arról, hogy lesz ez a hangverseny, és minél többen eljöhessenek rá. Felhívom a kedves testvérek figyelmét. Gyülekezeti tagunk Gönci Anna és férje Várnagy Gábor kedves hívogató levelére, amelyet ott hátul a hirdető táblán helyeztek el, szeretettel várják a testvéreket gyermekük keresztelőjére, melyre egy hét múlva az Isten tiszteleten kerül sor. Tegnap templomunkban kérték házasságukra Isten áldását Szert László és Tóth Zarubai Andrián. Isten szeretete tartsa meg, és tartsa össze őket. Kívánjuk ezt szívből. Isten igéjét közöttünk most Bogyó Judit hirdette. Sokszor megfordult már ő itt a templomunkban, hiszen gyermekkorától kezdve sokat járt ide különböző alkalmakra, és ezentúl még többször találkozhatunk vele itt, kicsit más pozícióban, mint eddig. Egyházkerületünk vezetője dr. Szabó István püspök úr ugyanis szeptember 1-i hatállyal gyülekezetünkbe rendelte őt beosztott lelkipásztori szolgálatra. Tudjuk többen is, hogy imádságos szívvel kerestük Isten akaratát, hogy ki is legyen az új szolgatás, az új beosztott lelkipásztor, én magam is. sokszor fordultam ezzel a kéréssel Istenhez, hogy ő vezessen bennünket, ő mutassa meg nekünk, hogy ki az, akit ő itt szeretne látni, és tudom azt, hogy a testvérek közül is többen imádságaikban gondoltak erre. Itt imaórákon is imádkoztunk ezért. Különös módon alakult ez, hiszen megfordultak itt mások is, beszélgetésre legalábbis beosztott lelkészek, fiatalok. És végül is hiszem azt, hogy Isten akaratából Judit került ide a gyülekezetünkbe, hazajött. Talán mindnyájunknak eszünkbe jut, hogy senki sem proféta a maga hazájában. A kezdet mindenhol nehéz, ez biztos, hogy mindnyájan megtapasztaltuk annak idején, vagy tapasztaljuk, ha netán munkahelyet kell váltani, még mostanában is. Fiatalként különösképpen is nehéz a kezdet, az igazi kezdet. Valamivel azonban mégiscsak könnyebb ott, ahol tiszta lappal indulhat az ember. Én most arra kérem a testvéreket, hogy hordozzuk folyamatosan imádságunkban Juditot is. Hiszen remélem, hogy másokat is és ügyeinket is imádságban Isten elé visszük, de imádkozzunk érte is, hogy adjon a mi Urunk Istenünk bölcsességet, erőt neki ehhez a szolgálathoz. Én most két rövid igeszakaszt szeretnék felolvasni köszöntésképpen is, és úgy kívánom, hogy ebből is áradjon az erő feléd, kedves Judit. Az egyik igeszakasz az Ószövetségből való Józsué könyve, első fejezet 9. verse. Így hangzik, megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj és ne reszegj, mert veled van Istened az Úr mindenütt, amerre csak jársz. A másik igeszakasz pedig az Új Szövetségből való, és nagyon szép Pál apostolnak a Filippiekhez írott leveléből. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Kívánom, hogy így legyen ez, hogy megtapasztalhass mindenféle nehézség és küzdelem közepette is a szolgálat örömét nap mint nap. Isten áldjon meg így. És most pedig énekszóval magasztaljuk Urunkat, 372. dicséretünket folytassuk, ennek az éneknek az első verszakát már énekeltük. Énekeljük a további 6. és 7. verszakait, tehát 372. dicséretünk, két utolsó verszakát énekeljük, az utolsót a 7. majd fennállva. A 6. verszak így kezdődik, válasz minket magadnak élő templomul, védjed mi könyörgésünket szent áldozatul.
Thank you.
mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.